Steyer József, aki Guinea tiszteletbeli konzula, jelen pillanatban nem Guineában van, hanem Valenciában. És hát Valencia egy csodálatos város, a harmadik legnagyobb városa Spanyolországnak, és hát az éghajlata is meglehetősen kiváló, az átlagos középhőmérséklet 17,8 fok. Egy konferencián van ott, de nem a konferenciáról fogunk beszélni, hanem egy olyan könyvről, amelynek a megjelenési dátuma november 5-e, és amelynek címe az Ebola poklában jártam. A vonal túlsó végén Steyer József Valenciából. Szerbusz József, szép napot neked!
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
Milyen az idő, legalább fájdítsd a szívünket? Szép idő van? Napsütés van?
Csodálatos. Süt a nap, és 25 fokkal indult a reggel. 25-28 fokot várunk ma, úgy általánosságban gyönyörű az idő, szóval igazából nehéz elhinni, hogy innen a télbe megyünk holnap haza.
Abszolút mértékben, és készüljetek a ködre, meg egyéb ilyen jó pofaságokra. Na mindegy, ennyit az időjárásra, most viszont inkább magáról a könyvről, Ebola poklában jártam, vagyis abban az országban, ahonnan elindult az Ebola. Mit tudsz mondani bevezetésképpen a hallgatóknak, hogy érdekessé tedd ezt a könyvet?
Én azt hiszem, hogy tulajdonképpen azt kell megerősítenem a hallgatók felé, hogy egy kicsit mögé néztem a dolgoknak. A bulvár szintjén szeretnek a számokkal dobálózni, ugye több mint 4000 halott, jóval 10000 fölött van az esetszám, amit azonosítottak. Ezek tényleg megdöbbentő számok, de én annak néztem utána, tulajdonképpen Maliból Konakriba egy terepjáróval lemenve, hogy honnan robbant ki, mik azok a háttér okok, amik oda vezettek, hogy egyszerre három országba robbant ez a bomba, és megdöbbentő dolgokra jöttem rá, illetve sikerült igazolni. Hát először is egy ökológiai katasztrófa van a dolgok hátterébe, gyakorlatilag az, hogy a korábbi polgárháborúknak a megszüntével azok az emberek, akik menekültáborokba éltek, és aztán a 10-15 év alatt ott szocializálódtak, nem igazán indultak haza, hanem gyakorlatilag a természetet, amennyire csak lehetett, tönkretették. Érdalatta egy eszetlen dzsungelpusztítást, aztán a vadon élő állatok levadászását, és ugye tudjuk, hogy az ebolának az egyik hordozója, az pont a denevér, amit nem feltétlenül azért tesznek, mert azt mondják, hogy például Guineában a denevérleves az egyik csemege, vagy a szárított majomhús a másik, hanem azért, mert egyszerűen nincs elég fehérje ennek az embertömegnek, hiszen megszűntek a segélyezések, és valamiből élni kell. És kicsit morbid a dolog, hogy abból választhat, hogy vagy éhen hal, vagy legalább 50%-os esélye van, hogy nem fertőződik meg. Na hát innen indult a dolog, és aztán kicsit belenéztem az egészségügyi rendszerbe, az egyéb dolgokba, és hagyd ne mondjam, hogy azért nekem is volt egy 21 nap rettegésem, ez is a könyv alcíme, hiszen ebből az útból úgy hazajönni, hogy utána rögtön beolvadsz a hétköznapi életbe, egyszerűen nem szabad. Tehát nekem is egy önkéntes karantént kellett vállalnom, amit meg is csináltam, és hát közben megírtam a könyvet.
Én azt hiszem, hogy erről beszéltünk, amikor itt bent voltál nálam, és gondolom erről a könyvről beszéltél, és a mások is elolvasták. Mi a vélemény? Általában, amikor eboláról beszélek bárkivel, akinek valamilyen köze van Afrikához, akkor rögtön visszakérdez, és a maláriáról nem akarsz beszélni? Mert a halottak száma, hogyha az ebolát a malária halottjainak számához, bár borzasztó ez az összehasonlítás, vetjük, akkor maláriában többen halnak meg Afrikában, mint ebolában.
Ez így igaz, kevesen tudják, és a sajtó nem is ad elég figyelmet neki, hogy 500 000 és 1 000 000 között van évente a maláriában meghaltak száma a kontinensen, és igazából nem is történik sok minden, hiszen a helyiek nem szednek erre gyógyszert, egyszerűen együtt élnek ezzel a maláriával, de a legrosszabb az, hogy bizonyos tünetei, amire rádöbbentünk Magyarországon is, a malária bizonyos tünetei azok nagyon hasonlítanak az ebola tünetekhez, többek között ilyen a láz, vagy a hidegrázás, vagy a hányás. Tehát ezekkel nagyon kell vigyázni, mert ugye ilyenkor, amikor egy ilyen rendkívül veszélyes epidémia van, akkor nagyon könnyen általánosítunk, és hát Magyarországon is előfordult, hogy egy maláriás beteget ugye rögtön elkülönítettek, és úgy kezeltek, mintha a legkeményebb betegségnek, ha az ebolának a hordozója lenne.
Egész biztos, hogy azon idő alatt, amíg te itthon karanténban voltál, eljátszottál az egyáltalán nem jó gondolata, mi van, ha mégis. És nekem ekkor jutott eszembe, vagy juthatott volna eszembe egy ilyen szituációban, hogy még a malária ellen azért van védekezési lehetőség, vannak gyógyszerek, van orvosság, de hát az ebolával az égvilágon még senki ilyen formában nem foglalkozott. Tudtál-e előbbre jutni az ebola elleni gyógyszeres védelmet illetően ebben a könyvben?
Két összefüggésben is igen. Egyrésztről biztos voltam benne, és aztán mikor hazajöttem, akkor sikerült megerősíteni, hogy vannak rendkívül erős immun erősítő gyógyszerek forgalomban, amiket korábban is használtak. Ugye az egyik feltételezésem az volt, hogy azért ebben az övezetben, és lásd most azt a 3000 amerikai katonát, akit oda vezényeltek Libériába, különleges erőket mozgattak a franciáknak, ugye itt van az idegen légió több évtizede. Ezeknek mindenképpen olyan védettséggel kellett rendelkezniük, általános védettséggel, hogy egyszerűen nem engedhetik meg maguknak még a legalacsonyabb halálozási arányszámát se egy ilyen fertőzésnek. Tehát gyakorlatilag találtunk ilyen rendkívül erős megoldást az egyik oldalról. Másikról már itthon értesültem, hogy végül is eredményes volt az az amerikai fejlesztés, amelyikkel két egészségügyi szakmunkást sikerült megmenteni, és úgy néz ki, hogy ez a ZMAP nevezetű készítmény, aminek a kutatásával tovább mennek, és engedélyezték az embereken történő kipróbálását. De én azt hiszem, hogy most rádöbbent a világ, hogy egy ilyen rendkívül gyors fejlődés kapcsán, amikor hihetetlen gyorsasággal terjedt ugye a három országba, és kis hián összeomlott például Sierra Leone-nek és Libériának, sőt össze is omlott az egészségügyi rendszere, 400 egészségügyi munkás halt meg, akkor nem lehet játszani azzal, hogy hát még fejleszgetek, meg kísérletezgetek az ellenanyaggal. Egyébként azt szeretném csak jelezni, hogy nagyon-nagyon sokat változott az első 1976-os kongói kitörés óta a halálozási arányszám, amikor még azzal jogadtak, hogy 90% volt, hát ez most már átlagosan nem éri el az 50%-ot se. Tehát önmagában egyfajta természetes immunvédettség is úgy néz ki, hogy alakul, erősödik, vagy pedig hatékonyabbak azok a védekezési intézkedések, amiket az egyes országok meghoznak.
Hogyan fogadja az afrikai ember azt a hírt, hogy ebola is ebben meghalhatok? Ez számára egy ilyen elrettentő valamitől, vagy a denevéreket ugyanúgy eszik, mert nem tudnak mit enni?
Nagyon érdekes az összefüggés, és nagyon-nagyon jó a kérdés. Az afrikai ember születésétől fogva együtt él a halállal, és természetesnek fogadja el. Tehát ahogy írom a könyvben is, egy 8-10 tagú családban, ahol akár 6-8 gyerek is van, plusz még általában az idősek is, ott teljesen természetesen veszik, hogy 2-3 gyereket elveszítenek a nagykorúságukig. Tehát hát ez borzalmas, ha belegondolunk, hogy ezt egy fehér család nem biztos, hogy elviselné őrület nélkül. Ők ezzel együtt élnek, a másik pedig valóban így van, ahogy mondtad, hogyha nincs a táplálékláncba fehérje, már pedig Erdős Guineában, honnan az ebola kitört, Nacenta környékéről, ez a Guinea Forestier, ez az Erdős Guinea, ott tulajdonképpen csak az a hús van, amit az erdőből tudnak vadászni, hiszen most például már a mezőgazdasági rendszer is összeomlott, azaz a farmerek tulajdonképpen vagy meghaltak, vagy elmentek olyan területre, ami még nem fertőzött.
Tehát gyakorlatilag próbálnak együtt élni azzal, amivel rettetesen nehéz együtt élni, bár az életük Afrikában jószerivel arról szól, hogy a betegségek ellen küzdenek, és próbálnak velük együtt élni. Mi a konklúzió a könyvben, mert ugye megírott, hogy ott voltál a pokolban, hogy átélted. Van-e kiút bármilyen irányban, hogy Afrikában akár ebola, akár malária, akár életszínvonal, akár fehérje, szóval sok minden esetében valahogyan változzon a világ, és ne legyenek ennyire kiszolgáltatottak?
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az a fajta következtetés, hogy a barát az a bajba mutatkozik meg, tehát most nagyon-nagyon oda kell figyelni és segíteni őket minél előbb, hogy leküzdjék ezeket a dolgokat, tehát effektív az egészségügyi rendszerük helyreálljon, és működjenek azok a szelepek, gátak, amik ennek a betegség megfogásának a részét képezik, és utána nagyon gyorsan kooperációkra van szükség, hogy azt a hatalmas potenciált, amiről a rádióban is sokszor beszéltünk már, azt mozgásba hozzuk. Egyszerűen nonsens az, hogy mind a három ország az nettó élelmiszer importőr, miközben vegetációban is, bányakincsekben is, energiában is Afrika leggazdagabb országai közé tartoznak. Tehát ezt a fajta ellentétet kell feloldani, és én azt gondolom, hogy ebben a magyar vállalkozóknak, a magyar külgazdasági diplomáciának nagyon-nagyon nagy szerep jut, és hát azért itt jegyezzük meg, hogy ebbe az irányba el is indultak, hiszen ugye most már Gánában ott van a kereskedőház, illetve a Magyar Afrika Társaság is nagyon komoly lépéseket tett és tesz, hogy ezt az egész nyugat-afrikai régiót partnerként kezeljük és kivegyük a részünket abba, hogy itt egyfajta gazdasági felvirágozás következzék be.
Egy kérdés a legvégén, ugye mondtam a beszélgetésünk legelején, hogy konferencián vagy Valenciában, ez a konferencia miről szól?
Nagyon érdekes, ez a Climate Kick konferencia. Az Európai Uniónak van egy most már 4 éves programja, nagyon-nagyon sikeres, több országot fog össze és pályázni lehet. A lényeg az, hogy olyan módszereket várnak a pioníroktól, az úttörőktől, a klímaúttörőktől, hogy tulajdonképpen a gyakorlatuk kapcsán két gyakorlat van, egy hazai, meg egy nemzetközi, én Olaszországban voltam a nemzetközön, olyan újdonságokat dolgozzanak föl, amikkel tulajdonképpen előre lehet menni a klímaszabályozás, a klímaváltozás hatásainak csökkentésébe, és én itt egy nagyon érdekes dolgot vettem elő, ez a negyedik generációs energiahatékonyság, amikor a széndioxidot már nem ellenségként kezeljük minden áron, hanem nyersanyagként, és eljuthatunk oda, hogy egy egészen új nyersanyag források lesz az ellenségből.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további jó konferenciát neked, és hát persze készülj fel arra, hogy a hűvösbe, a ködbe fogsz hazajönni majd a holnapi nap folyamán. A könyvedhez pedig sok sikert kívánok, és ajánlom mindenkinek, Ebola poklában jártam, ez a címe, az író, aki valóban ott járt, Steyer József. Köszönöm szépen a beszélgetést, és további szép napot kívánok neked.
Köszönöm, és további szép napot a rádió hallgatóknak.